életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsora.
Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre hangoló című műsorunk.
Tabuk nélkül fiataloknak, ez a műsornak az alcíme, és arra gondoltunk, hogy az első témák között szeretnénk egy olyan dologgal foglalkozni, ami valamilyen módon biztos, hogy mindenkit érint, ez pedig az evés, az étkezési szokások, a táplálkozás, hogy mennyire függünk mi az ételeinktől, az ételeink mennyire függnek tőlünk, vagy hogy hogyan függ össze ez a két dolog, és mivel egyikünk se a téma szakértői, úgy gondoltuk, hogy akkor hívunk valaki olyat, aki biztosan nálunk sokkal jobban ért a témához. Szeretettel köszöntjük Horváth Norbertet, gasztrokócsot.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és először azt szeretnénk kérni, hogy röviden mutatkozz be.
5 évvel ezelőtt kezdtem a személyiségfejlesztés területen dolgozni, coachként. Ezen belül ugye gasztrocoachinggal foglalkozom most már főképpen. Eredetileg life coaching volt az az irány, amivel ugye én elkezdtem foglalkozni. Ez főleg magánéleti, életvezetési kérdések elfordultak hozzám ezekben az ügyekben, csak aztán arra gondoltam, hogy valamilyen specializációval jó lenne foglalkozni, valami kicsit érdekesebb, kicsit izgalmasabb, kicsit olyan területtel, ami még nincsen ebben az országban, és akkor így jött a gasztrokoncsolinknak az ötlete, és így kezdtem ezt el.
Én attól tartok, hogy nem biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van azzal, hogy mi is ez a coaching. Nagyon sokat lehet ma hallani róla, egy nagyon felkapott fogalomról van szó, de igazából egy picit magyarázz el részletesebben, kérlek, hogy maga a coaching mit jelent, mi ez az egész, és hogy azon belül a gasztrocoaching mivel foglalkozik.
Alapvetően a coaching ugye abban különbözik a pszichológiától és mondjuk a terápiás folyamattól, hogy még a pszichológia módtal foglalkozik elsősorban, és ugye valamilyen utomódon eképpen szeretne mondjuk segíteni a kliensnek vagy a betegnek, addig a coaching a jelennel és a jövővel foglalkozik. Tehát mindenképpen egy olyan célt szoktunk kitűzni, ami valamilyen jövőbeni célja a kliensnek, és amit szeretne elérni bizonyos szűk határidőn belül, ez átlagosan egy olyan 2 hónap. És akkor, hogy mi a gasztrocoaching? A gasztrocoaching az tulajdonképpen, hogyha mindenképpen be kell sorolni, akkor én azt mondom, hogy a life coaching, tehát az életvezetési kérdéseken belül egy bizonyos kis szeglettel foglalkozik, viszont hogyha jobban megnézzük, akkor rájövünk, hogy igazából mindennel foglalkozik, ami az életünkhez tartozik. Érzelmi evés és pszichológiai éhség, amivel mi általában dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy táplálkozási szokásokból, táplálkozási szokásokról igyekszünk valamilyen következtetést levonni az adott kliens lelki hiány területeire. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk ő valamilyen ételt vagy ételcsoportot kihangsúlyozottan kíván valamilyen életszakaszában, akkor esélyes az, hogy mondjuk megtaláljuk, hogy a lelkének melyik hiány területét próbálja táplálni.
Uh-huh. Milyen eszközökkel dolgoztok? Vagy milyen eszközökkel dolgozik egy life coach? Mi történik egy foglalkozáson? Ha egyáltalán foglalkozásnak hívjátok?
Hívhatjuk foglalkozásnak is. Egyébként ülésnek hívjuk főképpen. Kérdéseket teszünk föl, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy nem adunk tanácsot semmiképpen, semmilyen életterületre vonatkozóan. Kizárólag kérdezünk. Annyiban különleges, vagy esetleg más, vagy több, mint mondjuk egy jól irányzott hétköznapi beszélgetés, vagy egy baráti beszélgetés, hogy mi ugye irányított kérdésekkel dolgozunk, tehát amikor ugye a kliens meghatározza azt a területet, vagy célt, amit szeretne elérni, akkor mi ezekkel a kérdésekkel, kérdéscsoportokkal kicsit terelgetjük őt a saját életén belül, és ugye mindig addig-addig csináljuk ezt a folyamatot, amíg a saját felismerései megtörténnek. Tehát én hiába látom azt, hogy mondjuk ő neki mi a problémája, én nem mondom meg neki, tehát én nem diagnosztizálok, hogy most akkor ez meg ez a gondja, hanem addig-addig terelgetem, amíg ő kimondja azt a dolgot, hogy igen, tényleg, de jó.
Uh-huh. És milyen jellegű problémákkal vagy nehézségekkel fordulhatnak hozzátok, illetve van-e esetlegesen bizonyos korosztály, aki mondjuk így a hétköznapi munkáit során nagyobb mértékben keres fel? Tehát, hogy jellemzően mondjuk a fiatalabbak, vagy középkorúak, vagy inkább idősebbek?
Hát én azt tapasztalom, hogy inkább ez a 30 fölötti korosztály, akik már mondjuk egy kicsit tudatosabban, vagy nagyobb szándékkal próbálnak egy kicsit javítani így az életkörülményeiken, vagy mondjuk a különböző életterületeiken. De engem például nagyon érdekel, hogy a fiataloknak mi az a téma, mi az a témakör, ami mondjuk motiválná őket arra, hogy mondjuk leüljenek egy szakemberrel. Gondolom, hogy nem minden esetben mondjuk az anyagi okok, ami miatt mondjuk nem fordulnak hozzánk. Egyébként lehet, hogy máshoz fordulnak, az én klienseimnek a többsége 30 fölötti általában.
És hogy milyen jellegű problémákkal vagy nehézségekkel keresnek meg?
Hát, hogy a gasztrocoachingról beszélünk, akkor ugye többnyire érzelmi evés, ami azt jelenti, hogy tényleg egy bizonyos ételt vagy ételcsoportot most így kiemelten szokott kívánni, vagy szokták kívánni. Ez akár vonatkozhat egy hosszabb időszakra is, de akár mondjuk így frissen is. Tehát ez lehet akármi, lehet extrém esetet mondjuk egy kesodió függőség, lehet csokoládé, ami ugye nagyon közkedvelt terület, de lehet egyébként akármi más. És ugye itt nem azzal foglalkozunk, hogy ő mondjuk ne szeresse a kesodiót utána, vagy ne egyen kesodiót utána, hanem körülbelül egy fél órán belül kiderül az, hogy mondjuk mi az az életterület, amit mondjuk próbál pótolni, kicsit kitölteni igazából az evéssel, az étkezéssel.
Ahogy így készültünk erre a beszélgetésre, egy olyan jellegű cikket olvastam, amiben az érzelmi evés, illetve a túlevés mindkét hasonló, de mégis különböző fogalomnak a megkülönböztetése volt. Hogyha pár szót beszélnél ennek a kettőnek, mondjuk a esetlegesen, hogy van-e ezek között valami jelentőség, vagy meg kell ezeket különböztetni, vagy akár szinonímák?
Hát nem tudom, mert hogyha ugyanarra a cikkre gondolunk, amit mondjuk a műsor előtt kitettetek, akkor ha jól emlékszem, tehát az érzelmi evésnek lehet következménye a túlevés. Uh-huh. A túlevés mögött én szerintem minden esetben érzelmi hiányosság van.
Tehát akkor egyik a másikból ered szinte.
Igen, igen. És ugye van az érzelmi evésnek olyan, az érzelmi evőknek olyan típusa, akinél mondjuk hajlamos a túlevés. Tehát van például egy lavinaszerű evő, őt így hívjuk, ő először egy kicsit kíván, és aztán utána, amikor ezt a kicsit ezt megkapta, tehát mondjuk eszik egy kis csirkesonkát, utána arra gondol, hogy hát ez nagyon finom volt, de milyen jó lenne mondjuk egy kocka csoki, és akkor utána a kocka csoki mellett lát a hűtőben mondjuk egy tátésztát, akkor azt is megeszi, és ugye olyan, mint egy lavina, elkezdődik egy kis hógolyóból, és utána egy óriási nagy lavina lesz, és akkor mindent megeszik a végén.
És ennek mi az oka?
Hát ezt őtől kell megkérdezni egyébként.
Tehát mindig más.
Nem szeretem ezeket a nagyon, nagyon típus dolgokat. Egyébként elég sok kutatás van arra vonatkozóan, hogy például melyik ételcsoport mire tud, vagy mire mutathat rá, milyen uh-huh. hiányterületre. De én azt láttam, hogy mindenkinél általában érdemes egy kicsit egyénileg felmérni azt, hogy mondjuk ő neki mi jut eszébe arról, hogy mondjuk ő például minden este hazamegy, ez konkrét példa, minden este hazamegy, és még megeszik két darab répát. Ami ugye nem egészségtelen egyébként, de őt érdekelte ez, mondjuk mi lehet ennek az oka. És akkor szépen megnézzük azt, hogy mondjuk ő neki ez mit jelent.
És kiderült, hogy mi volt az oka a répaevésnek, mert nem egészségtelen, viszont szokatlan.
Alapvetően ugye minden olyan étel mutathat, minden olyan étel, ami ropog, ami recseg a fogunk alatt, az mutathat elfojtott dűre, elfojtott agresszióra, és ugye itt arról volt szó, hogy ő nem nagyon-nagyon dühös volt a főnökére, nem tudta kifejezésre juttatni benne a munkahelyén azt, hogy igazából mit tenne vele, és hogy milyen körülmények között, és mivel viszont elég egészségtudatos volt, ezért mondjuk nem egy zacskó chipset evett meg este, amikor hazament a munkából, hanem megpucolt két répát, és ezt így egyben, mint egy nyúl, így elrágcsálta szépen.
Uh-huh.
Ez nagyon érdekes.
Igen.
És a csokika, mert ugye a csokika az, az a legáltalánosabb.
És a legegészségtelenebb, ugye?
Nem feltétlen. Bár mondjuk nálunk az egészség az nem szempont, tehát onnantól kezdve számít problémásnak mondjuk az érzelmévés, ahonnan kezdve a kliens egyénileg problémának érzi. Tehát, hogyha nem érzi gondnak, akkor csinálja semmit. Tehát nem érdekel minket az, hogy most ez gluténos, laktózos, vagy cukros, vagy teljesen mindegy. Ha nem érzi gondnak, akkor nem probléma. A csokika az egy jó terület egyébként. Egyrészt én azt látom, hogy nagyon sokan nem tekintik problémának az, hogy hatalmas mennyiségű csokoládét fogyasztanak napi szinten. Tehát amikor mondjuk én elkezdek beszélni a csoki függőségről, akkor szoktak így nézni az emberek, hogy de hát miért? Hát most megettem 2 tábla csokit minden nap, ez baj. Hát a gombócartúr is megette, mondták ezt, és mondtam, hogy szerintem egyébként van egy olyan generáció, aki gombócartúron nőtt fel, és emiatt nem is érezzük tehernek azt, hogy mondjuk hihetetlen mennyiségű csokit eszünk meg. De egyébként többnyire van egy ilyen kutatás, és nem brit tudósoktól, hanem egy amerikai
amerikai
pszichológus, aki egyébként gasztropszichológus, ő nála láttam ezt, hogy többnyire nagyon magas érzelmi életet élő, általában erősen szerelmes típus, és ugye nő a csoki függő nagy százalékban, tehát vannak nyilván férfiak is, vannak olyanok, akik mondjuk EQ0-ák, de azért mondjuk szeretik a csokit, de nagyon nagy százalékban. Egyébként a csokiban van egy olyan hatóanyag, ami táplál egy bizonyos hormont, ez a flirt hormon. Úgyhogy ha mondjuk te itt a helyszínen most a stúdióban 3 perc alatt megeszel 2 tábla csokoládét, akkor nagy eséllyel lesz egy pillanatnyi olyan lebegés érzésed, mint amikor mondjuk nagyon szerelmes vagy. És ez a 3 centivel a föld felett, ide nekem a világot, és minden szuper.
De ezt most mondjuk... nem teszteljük.
Jó. Pont azon gondolkodtam, hogy most kimegyek csokiért, és akkor 20 perc, mi 2x20 perc is van szépen.
Komoly kockázatokat rejtettem magában a dolog, úgyhogy ettől szerintem most főleg a hallgatóink eltekintenek. Jó.
És ugye említetted, hogy ugye csoki függőség. Nekem megütötte a fülemet a függőség szó. Hogyha mondjuk valaki eljut odáig, hogy csoki függővé válik, az persze ez a jelen pillanatban érintő nehézség, de hogy valahol mégis egy folyamat része, hogy mennyire tudjátok mondjuk a függőségeket, vagy ilyen esetben a csoki függőséget egy ilyen gasztrokócsos ülés sorozattal feloldani, vagy megoldani?
Hát azért ez a fajta függőség, ez, én azt gondolom, hogy a csokoládé az nem egy fizikai függőséget okozó dolog, ugye ezt tudjuk, hanem lelki függőséget okoz. Tehát azért hívják függőségnek, mert hogy nagy mennyiséget is ugye rendszeresen, de nem hiszem azt, hogyha mondjuk elzárunk valakitől csokoládét, akkor mondjuk valami bűnesetet végig fog vinni. Tudok konkrét példát mondani, nagyon gyorsan, ez egy pár, a hölgy idősebb volt egy kicsivel a férfinél, aki nagyon, nagyon impozáns, nagyon sportos, gyönyörű szépen néz ki, és jött a férfinek egy projektmunka, ami miatt kicsit csönkent a figyelme a párja iránt, és ugye az a fajta figyelem hiány az arra vezette a hölgyet, hogy elkezdett csokit enni, és közben ugye az ő félelme az volt folyamatosan, hogy már csökkent a köztük a szerelem és a figyelem, és igazából saját maga megteremtette a saját valóságát, tehát mivel nagyon sok csokit evett, ezért a férfi egy idő után úgy nézett rá, hogy hú drágám, mi történt, hát meghíztál 8 kilót körülbelül. Mindig is ettől féltél, hogy mi lesz, hogyha meghízol, mert hogy akkor fogsz-e nekem tetszeni, és ugye mivel csökkent a figyelem, ezért rögtön elkezdte saját magának ezt így összehozni. Nagyon érdekes volt egyébként, mert így a beszélgetés, talán 1-2 beszélgetés volt, ami alatt rá is jött nagyon hamar erre a dologra, és akkor utána elhagyta a csokit. Tehát ők megbeszélték, ugye itt nem arról van szó, hogy akkor most magával a csokival foglalkozunk, hanem arról van szó, hogy mondjuk egy párkapcsolatban mennyire fontos a kommunikáció, milyen asszertív kommunikációs eszközök vannak, amivel mondjuk ő tud dolgozni. Ugye ezt eljátsszuk, tehát egy coaching ülésen vannak ilyen szituációs játékok, eljátsszuk azt, hogy mondjuk ő mit mondana a párjának, elgyakoroljuk, hogy mit mondana a párjának, és akkor ugye ezek megtörténtek, és igazából megoldódott a problémájuk, annyi volt, hogy nem kommunikáltak egymással.
Mennyiben más a bármilyen ételtől vagy ételcsoporttól való függőség és mondjuk a rossz étkezési szokás? Gondolok arra konkrétan, hogy nagyon sok ember hazamegy munkából fáradtan, és egyrészt egyfajta önjutalmazó folyamatként gyakorlatilag beköltözik a saját hűtőszekrényébe, és abban a sorrendben, ahogy ott megtalálja a dolgokat, eszik. Vagy például gondolok arra, amikor megvacsorázott, utána fogja magát pótvacsorázik, mert még egy kis ez az amaz. Vagy ami számomra teljesen értelmezhetetlen, vagy rémisztő kategória, bocsánat, hogyha ez egyfajta véleményközlés volt, az az, amikor mondjuk rendszeresen az éjszaka kellős közepén félig, félállomban kisétál a konyhába, és amit ott talál, akkor azt abban a sorrendben eszi. Hogy ez a kettő, ez mennyire függőség, vagy mennyire érzelmektől függ, vagy egész egyszerűen csak egy rossz szokásról van szó?
Hát én a függőség szót nem használom egyébként egyiknél sem. Nem gondolom azt, hogy ez ennyire... Szerintem a függőséget más szóösszetételben érdemes használni, de hogyha mondjuk ez közel áll így a műsor témához, akkor nyilván maradhat. Mindig valamiféle hiányt próbálunk pótolni, akár az éjszakai evéssel egyébként. Ott lehet, hogy egyszerűen van egy olyan tápanyag mennyiség szükséglet, ami mondjuk, tehát ezt érdemes megnézni, hogy éjszaka ki jár enni, ő például napközben eszik-e rendszeresen. Vagy mondjuk hogy alszik, vagy mondjuk miket szokott álmodni, és itt most nem egy álomelemzésről beszélünk, hanem mondjuk, hogy milyen számára egy éjszaka. Hogyha coaching, akkor ugye milyen számára egy ideális éjszaka, milyen lenne, és akkor el tudja mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk időben le tudnék feküdni, ha nem stresszel az, hogy föl kell kelnem, de például miért stresszeli az, hogy fel kell kelni. Mert hogy nem szeretem a munkámat. Aha, akkor nem szereted a munkádat. Akkor igazából nem az alvással van bajod, nem az éjszakai evéssel van bajod, hanem a munkáddal van bajod, ami reggeltől jön. Tehát ezt így érdemes végigvezetni, és akkor meg lehet találni azt, hogy mi. De például, hogyha mondjuk ő rendszeresen ugyanazokat eszi, akkor azt meg lehet nézni, hogy mondjuk miért mindig ugyanazt. Uh-huh. Vagy valamilyen családi minta a gyerekkorból hozott, esetlegesen ennyire mondjuk vissza tudunk menni a módba. Szintén egy példa, a hölgy a párjával, ők egy fiatal pár, vettek egy házat, beköltöztek, és nagyon egészségesen, nagyon egészségtudatosan éltek, viszont elkezdett minden vasárnap fahéjas csigát sütni, mert hogy ő neki az otthon, az a vasárnapi fahéjas csiga illat volt, mert hogy az édesanyja mindig ezt csinált, elkezdett fahéjas csigát sütni, x hétig ez így ment, de mivel ugye már minden vasárnap volt fahéjas csiga, ezért mondjuk hétfőn már úgy indult a munkahelyre, hogy mondjuk bement a pékhez és vett magának túrostáskát, vagy kakaós csigát, és az az életmód, amit igazából letett 2 évvel ezelőtt, az teljesen igazából újra meg újra elkezdte felvenni önmagának. És akkor ugye amikor odaért hozzám, akkor már az volt, hogy leszoktam arról, hogy egészségtudatos legyek. Visszahíztam 15 kilót, stb.
Bizonyos ételeknél így nagy általánosságban megfogalmazható-e az, vagy meg tudunk-e olyat fogalmazni, hogy például ez az étel, ezt szimbolizálhatja az életemben, ez az étel, ezt szimbolizálhatja, akár hogyha ha mondjuk zöldségekre gondolunk, vagy bármi olyan, amit érdekesnek tartasz így a saját tapasztalataidból kiemelni.
Mert én meg gondoltam, ezt... nálad meg tudunk fogalmazni.
Nem. Legalábbis akkor én még abban a fázisban vagyok, hogy nem tudok róla, de hogy esetleg hát
van egy-két ilyen vonal, ugye a legeslegelső ízélményünk az az édes, ugye ez az anyatej. És ezért van ez egyébként, hogyha mondjuk megkérdezzük, meg szoktam kérdezni az emberektől, hogy milyen íze van a boldogságnak számukra. És a nagy többségük, tehát ilyen 80-80%-ban azt szoktam mondani, hogy édes, vagy csoki, vagy fagyi, vagy valami hasonló. Ugye az édes az mindig a szeretet, mindig a gondoskodás, mindig a törődés, hiszen az első édes élményünket és az első törődési élményünket az édesanyánkhoz kötjük.
Én akkor itt gyorsan kérdeznék is, az édes, mint érzés, ugye a szeretet, akkor... Jó, az előbb földobtad a labdát, hogy menjünk akkor hozzánk, akkor oké, én mondjuk nagyon szeretem a csokit, és azon belül is a kókuszos csokoládét. Tehát, hogy most honnan lehet eldönteni az ember, hogyha szereti az édeset, hogy az most a szeretet megléte, vagy a szeretet hiánya? Tehát, hogy én, mint mondjuk...
Hát, hogyha problémának érzed az, hogy önmagadhoz képest túlságosan gyakran, vagy sok kókuszos csokoládét eszel.
Akkor ez egyfajta kompenzáció
akkor,
is lehet.
Akkor ezt meg lehet magyarázni. De mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk neked mit jelképez a kókusz, tehát hogyha mondjuk egzotikusat, különlegeset, és mit jelképez a csokoládé, akkor én azt mondom, hogy lehetséges, hogy mondjuk vágysz valami fajta különleges. Szeretet adásra, valami egzotikusra, valami kis izgalmasabbra. Tehát, hogy jó a szeretet, ami van, de hogy kellene valami.
Igen, tudom fogadni. Okay.
És lehet, hogy akkor azok esznek inkább sok édességet felnőtt korukban, akik mondjuk gyerekkorukban kevés szeretetet kaptak? Vagy ez már teljesen a valóságtól elrugaszkodott, és nagyon mered a következtetés?
Hát én azt látom, hogy az emberiség, nyilván az egész emberiséget nem ismerem, hogy a szeretet és az önszeretet az minden problémának a gyökere. Tehát lehet azt mondani, hogy rossz kommunikáció, lehet azt mondani, hogy zárkózott ember, lehet azt mondani, hogy agresszívan kommunikál, lehet azt mondani, hogy hiányzik neki a párkapcsolat, lehet bármit mondani, de amikor ezt az egészet visszafejtjük, akkor ami ott marad alul, az a szeretet és az önszeretetnek a hiánya. Úgyhogy szerintem ez a szerettek a szüleim, nem szerettek a szüleim, ez megint egyéni, tehát mondjuk én mit gondoltam, mit vártam el attól, hogy mondjuk egy anyának vagy egy apának hogy kell viselkedni. Én még nem találkoztam emberrel, aki azt mondta, hogy igen, anyám, apám szuper volt, minden szuper volt, úgy jó, ahogy van, soha semmi nem hiányzott, mindig azt kaptam, amit vártam, és minden király. Uh-huh. Ha már valaki ilyen szinten van, akkor valószínűleg már...
Akkor nem
meg
gasztropózhoz.
Igen.
Akkor nem meg gasztropózhoz.
Kicsit ugye a kérdésemmel elkanyarodtunk attól, amit elkezdtél kifejteni, ugye említetted az édes dolgokat, még esetleg egy-kettőt megemlítenél.
Igen, ugye amit mondtam, minden olyan, ami recseg, ropog, az valamennyire az elfojtott dű, ugye ennek is megvan a gyökere, amikor mi férfiak, és nem te meg én, hanem ugye a régi-régi rokonaink elindultak vadászni, és ugye leöltük a mamutot, akkor utána, amikor kiment az adrenalin, akkor ugye megmaradt egyfajta egy csomó minden elfojtása, rengeteg éhezés, rengeteg feszültség, és utána ugye szétmarcangoltuk szájjal, és szétropogtattuk azt a mamutot, és egyébként innen származik valószínűleg ez a fajta dolog, az, hogy mondjuk nagyon sokan chipset esznek, ebből az következik, hogy mondjuk egy dühös társadalom része vagyunk, vagy egy dühös világ része vagyunk. Tehát ez mondjuk ilyen, a tejtermék az ugye minden esetben valamennyire ehhez az anyai vonalhoz vezethető vissza, hogyha mondjuk nőknél van az, hogy mondjuk kiemelten, és itt mondom, nagyon-nagyon fontos érzelmi evés, tehát nem az, hogy én szeretem a tiramisút, vagy én szeretem a krémtúrót, hanem az, hogy én az elmúlt 3 hónapban, vagy 1 évben, vagy 2 évben valahogy rákattantam, rászoktam, csak ezt csinálom, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen az, hogy mondjuk mindenki elkezd most saját magát elemezni, hogy úristen, akkor nekem mi a bajom, mert szeretem a ropit 5 éves korom óta, semmi jelentősége nincsen szerintem, szeresd egyed egészségedre, de mondjuk például édes tejtermék, és mondjuk nők esetében, tehát ugye ez az anyai vonal, és nagyon sok esetben azt szoktam látni, hogy mondjuk a nőiesség, vagy az önmagával szemben támasztott mondjuk, hogy hogyan viselkedik nőként vagy anyaként.
Rendben, akkor ez egy nagyon érdekes rész, viszont akkor egy kis pihenésként hallgassunk meg egy Kowalski számot.
Reggelek, nehéz nappalok, a legszebb álmaid közöttük lassan elhagyott, sok rejtett félelem rostás vakat mögött, bátran néz mögé, ismerd meg és mind elköszön. Ami vagy, amit hinni sem mersz, hogy egyedi vagy, amit csak te lehetsz, hogy ami bánt az is ebbre csiszol, amit látsz, amit érzel, azt érzd meg jól. De többet érsz, mint az éveid száma, a ruhád cipő, autógyára, hogy a Twitteren, Facebookon mennyi az arc, aki bejelölt vagy annál, hogy mire tart. Több
becsész, mint egy személy számot, egy kuka. Évvégi bizonyítvány, csak becsész, mint egy gyerek, egy felnőtt, egy öreg, egy születésnapi köszöntő szöveg, több mint egy keresztve, családi név. Az Isten is csodával szeretve néz, de ha elvesztjük egymást, hulyomba élsz. Nem várom, nézd, nem kell, hogy jár. Tó vizén a keresztbe megbeszülj, nem kell. Tíz dolgot csinálj, mit mondjak még. Ennyi és kész. Francba, a nagy dolgokkal kicsiben. Ha velem vagy, sokkal többet ér. Nem kell, hogy jár. Tó vizén a keresztbe megbeszülj, nem kell. Tíz dolgot csinálj, mit mondjak még. Ennyi és kész. A nagy szavakkal a napodra szeretsz az sokkal többet ér. A nehéz éveket köszönt, hogy ennyi csak. Jól tudod, mindig van, akiknek sokkal több akad, mint az, mit nem szeretsz. A szíveden sepelyek, a múltból visszatért érzelmek tettek emberek. Ami vagy, amit hinni sem mersz, hogy egyedi vagy, amit csak te lehetsz. Hogy többet érsz, mint egy platina kártya, egy tajszám, egy mobil, pénztárca. Többet érsz, mint egy munkahely, aki szeret, az nem elvisel. Többet érsz, mint a földön, bármilyen szerepte a múzsa vagy. Nem a kép vagy a kerek, több mint a test, akár csúnya vagy szép. Az Isten is csodával szeretve nézd, de ha elvesztjük egymást, bolyongva élsz. Nem várom, nézd, nem kell, hogy jár. Tóvizén a keresztem megbeszülj, nem kell. A vízből volt csinálj, mit mondjam még. Ennyi és kész. Francba, a nagy dolgokkal a kicsikben. Ha velem van, sokkal többet ér. Nem kell, hogy jár. Tóvizén a keresztem megbeszülj, nem kell. A vízből volt csinálj, mit mondjam még. Ennyi és kész. A nagy szavakkal a napodtam, szeretsz az, sokkal többet ér. Mindenki keresi mindig az alapot, végén egy fényre vár, amiben végül igazi otthon talál. Nem várom, nézd, nem kell, hogy jár. Tó vizén a keresztben megfeszülj, nem kell. A vízből bort csinálj, mit mondjak meg. És kész, francba, a nagy dolgokkal a kicsiben. Ha velem vagy, sokkal többet ér. Nem kell, hogy jár. Tó vizén a keresztben megbeszülj, nem kell. A vízből bort csinálj, mit mondjak még. Ennyi és kész. Francba, a nagy szavakkal a napodra szeretsz az, sokkal többet ér. Nem kell, hogy jár. Tó vizén a keresztben megbeszülj, nem kell. Volt csinálj, mit mondjak még. Ennyi és kész. Tartva a nagy dolgokkal a kicsikben. Ha velem vagy, sokkal többet ér.
Sziasztok! Ez itt az Életre hangoló című műsorunk, és benne pedig gasztrokócs témában járatos szakemberünkkel beszélgetünk. Hogyha bárkinek bármilyen észrevétele vagy kérdése van a műsorral kapcsolatban, vagy a témával kapcsolatban, vagy szeretné ezt feltenni vendégünknek, Norbinak, akkor hívja a 061-374-0904-es telefonszámot, vagy hogyha nem szeretnétek ezt élőben feltenni, feltehetitek kérdéseiteket Facebook oldalunkon is, ez www.facebook.com/életrehangoló-ékezetek nélkül, és kövessétek oldalunkat, és osszátok meg minél több emberrel. Ugye a zene előtt ott fejeztük be a beszélgetést, hogy mik azok az, tehát hogy bizonyos ételekről esetlegesen milyen hiányokra, vagy mikre lehet következtetni, hogyha az adott ember ezeket az ételeket fogyasztja. Esetleg, hogyha még erről egy-két példát tudnál említeni, ami szerinted így érdekes lehet. Ugye beszéltünk a csokoládéról, akkor beszéltünk a bizonyos zöldségekről, chipsről.
Hát alapvetően ugye ezek az íz csoportok, meg ezek a fontos irányvonalak, ami mondjuk így el tudunk indulni, de mondjuk, ahogy mondtam már többször, minden egyéni. Tehát az, hogy mondjuk valaki kívánja ezt, meg azt, meg amazt, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy most akkor ez mindenképpen azzal a címkével tudjuk becímkézni, hogy akkor neki ez a hiányterülete, hanem érdemes ezt ugye egyénileg felmérni, és maximum kapunk egy megerősítést, hogy jó, valóban tényleg, hogyha most elkészült egy kutatás, és 1000 embert megkérdeztek, akkor igen, az 1001. is az, de lehet, hogy pont az ellenkezője. Tehát azért nem nagyon lehet kész receptek alapján dolgozni.
Számomra, mint mondjuk fiatal, mi lehet árulkodó jel, vagy felhívó jel arra vonatkozóan, hogy mondjuk esetlegesen nekem el kellene mennem egy gasztrokócshoz, hogyha mondjuk addig úgy gondoltam, hogy semmi probléma nincs. Mi az, amiből én észrevehetem, hogy esetleg valami nem úgy működik, mint ahogy kellene?
Hát az attól függ, mennyire vagy fiatal, szerintem.
Mert, hát mondjuk ilyen
hogyha nem érzed problémának, akkor ez nem probléma.
Aha, tehát, hogy akkor ez nincs olyan, hogy problémaként jelen van, én úgy gondolom, hogy nem probléma, és később csúcsosodik.
Hát a kérdés az, hogy ez neked probléma, hogyha el fogod érni valószínűleg azt a pontot, amikor problémának érzed, tehát hogyha mondjuk neked volt olyan kliensem, aki minden reggelt úgy kezdett, ő nem kávézott, úgy kezdett reggelt, hogy megevett egy tábla csokit. És kérdeztem tőle, hogy de hát ez hogy, és ez hogy bírja, és mondjuk milyen a vércukra. És mondta, hogy teljesen rendben van. Tehát és ő nem ezzel a problémával jött, hogy zavarja őt, hogy megeszik egy tábla csokit. Egy teljesen más jellegű dolog volt, egyébként nem is gasztrokócsink, hanem más volt a gondja, és ezt nem érzi problémának. A teste nem jelzi, hogy ez probléma, akkor ez innentől kezdve nem probléma. Volt olyan, aki problémának érezte például azt, hogy mondjuk ő képtelen megenni az zöld borsót. Azért érezte problémát, mert kínos volt neki, nagyon sokat jártak, ő egyébként elég fiatal volt, szerintem ilyen 25-30 közötti. Sokat jártak a barátaikkal étterembe, különböző rendezvényekre, és azt mondta, hogy neki mindig kínos az, hogy mondjuk így ki kell kerülni, nem csak az ötborsó volt, de azt mondta, hogy őt most ez például is zavarja. És akkor meg kellett nézni azt, hogy mondjuk neki mi volt az ötborsós problémája. És az is mondjuk egy nagyon érdekes volt, ő azért nem szerette az ötborsót, mint kiderült, mert aznap este vacsorakor valami az ötborsós étel volt, amikor az édesapa elhagyta a családot. És nem tudta egyébként, hogy ez miért zavarja őt.
Ezt akartam különben kérdezni, hogy milyen gyakran találkozol olyan jelenségekkel, vagy olyan helyzetekkel, hogy valaki egy ételcsoportot például tudatosan kerül, mert bármi rossz emléke fűzi, vagy ahhoz az ételhez, vagy az adott ételen keresztül valaki olyan személyhez, aki nem volt egy kellemes időszak az életében?
Ezért többnyire nem érzik szerintem problémának azt, hogy mondjuk egy bizonyos ételt nem szeretnek, vagy egy ételcsoportot. Az mondjuk egy nagy kérdés, és mondjuk olyanok szoktak jönni, akik mondjuk azt mondják, hogy szeretnének életmódot váltani, szeretnének tudatosabban étkezni, de mondjuk neki problémájuk van az egészséges táplálkozással, az egészséges táplálékokkal. Tehát ugye itt van például mindenki közkedvence a zöld turmix. Miért nem szeretjük a zöld turmixot? Miért nem szeretjük a zöld ételeket egyébként? Mit gondol, hogy mondjuk milyen emlékei vannak, és akkor ugye jön a spenótos sóska versus harc, hogy most te spenótos vagy sóskás vagy, kutyás vagy macskás, ugye ez körülbelül ilyen. És ez nagyon sokszor szokott meg, hogy mondjuk nagyon sok ellenérzést vált ki belőle például egy gluténmentes kenyér, ami ugye egyébként a természet ellen vétek, tehát hogy a kenyér az gluténos, a gluténmentes kenyér az nem kenyér, az valami étel, amiben nincsen glutén, és hasonlít a kenyérre.
Köszi.
És ez valaminek a hiányát is felnagyíthatja nála, tehát hogy ugye hiányzik valami a kenyérből, kvázi azért utasítom el, mert nem akarom, hogy az én életemből is hiányozzon valami, vagy pont, hogy hiányzik valami.
Hát erre egy saját példát tudok mondani. Nekem volt egy időszak egy olyan bő évvel ezelőtt, amikor kellett egy glutén és tejfehérje kazeinmentes diétát csinálnom, és nagyon sokan azt mondták, hogy milyen felszabadító érzés lesz, milyen fantasztikus lesz, a testem imádni fogja, és nekem nagyon fontos a szabadság. A szabadság gondolata, a szabadság gyakorlása, és azt éreztem, hogy korlátozva vagyok a szabadságomban. Hiába tudtam, hogy most szüksége van a testemnek arra, hogy ezeket elvonjam, mert hogy akkor ezek a különböző gyulladások hamarabb fognak meggyógyulni, de egyszerűen olyan dükitörésen voltak emiatt, hogy nem ehetek kenyeret, nem ihatok tej, nem ehetek sajtot, hogy egyszerűen félelmetes volt. Még például másban nagyon szépen azokat a hatásokat váltja ki, hogy mennyire jól érzem magam, most mennyivel jobb az életem. Tehát ez szerintem nagyon egyénfüggő.
és mennyire elhatárolható. Tehát, hogy egy-egy példán keresztül ugye beszéltünk, hogy például a zöld borsónál is azért nem szerettem, mert hogy visszanyúló esetleg korábbi problémára utalt, hogy hol lehet ez a határ, ami a pszichológia és a coaching között feszül. Tehát, hogy mi az, ami még esetleg coaching, és mi az, ami már pszichológia témába esetett?
Hát azt gondolom, hogy ha egy komoly módbeli trauma bukkan föl, akkor ugye az nálunk már a kompetencia határainkon kívül van, tehát onnantól kezdve akkor ugye átküldjük a pszichológushoz. Amivel mi nem foglalkozunk, az a táplálkozási zavarok, tehát anorexia, bulémia és egyéb ilyen leágazásai. Tehát a táplálkozási zavar az már ugye pszichológia, klinikai szakpszichológia terület, tehát amikor mondjuk ezzel találkozunk, akkor abban a pillanatban átküldjük mondjuk egy pszichológushoz ezt a klienst. Lehet egyébként vele közben dolgozni azon, hogy például, hogyha mondjuk megszűnik a táplálkozási zavara, akkor mondjuk hogyan építi fel a jövőjét. Ami ugye már szintén megint coaching, tehát hogy milyen céljai lesznek, hogyan el tudja képzelni, hogy mondjuk egészséges, és akkor milyen egy hete, vagy egy napja, amikor egészséges lesz. Tehát ezeken lehet, de magán ugye, ami valami trauma kiváltó ok volt, az nem a mi területünk.
Tehát akkor ez a megközelítés, hogy ami a jelennel kapcsolatos, illetve jövőre vonatkozó, az mindenképpen a coaching, és ami a múltban nyúló problémákat próbálja megoldani, az viszont akkor pszichológia?
Hivatalosan igen.
Oké.
Van-e esetleg különbség, tapasztalod-e, hogy van különbség a nemek között jelentősen érzelmi javés tekintetében, vagy gasztrocoaching témakörben?
Hát hatalmas százalékban a nők azok, akik inkább érzelmi evők. Hogy ez miért van? Szerintem azért, mert hogy ugye a nő az, aki az érzelmi alapon éli az életét, érzelmi alapon hozza a döntéseit. A férfiak nagy része ugye logikai alapon működteti az életét. Ott is természetesen vannak mondjuk különböző pótcselekvések, bár mondjuk a cinikusok azt mondják, hogy igen, a férfiak isznak, tehát ez nagyon szimplán leegyszerűsítve, de azért volt férfi kliensem, aki 40-45 kiló túl súlyfelesleggel rendelkezett, és ott tényleg egy érzelmi evés volt, de gyakoribb egyébként sokkal az, hogy nők. Tehát a férfi inkább ott például inkább ez a túllevés, ugye volt a túlevéses kérdésed, inkább ez a túllevés van, hogy ugye mennyiséget kell lenni, hogy súlyt kell képviselni, hiszen hogyha nagy a súlyod, akkor nagy a tekintélyed, ha nagy a súlyod, akkor figyelni fognak rád, vagy mondjuk férfiaknál ugye a hús meg a zsíros ételek, aminek tömege van, aminek tartalma van. Tehát mondjuk, hogyha nem érzed elég erősnek magad, vagy elég férfiasnak, akkor mondjuk előfordulhat az, hogy férfiként így elkezd az embere felé menni.
Uh-huh. Hogyan találják meg a gasztrokócsot? Tehát hogy kerülnek hozzád?
Rádióműsorokban szerepelünk, és akkor így.
Ja, értem. Ja, jó. Oké. Akkor ez ennyire egyszerű.
És még egy indok arra, hogy ugye hallgassatok minket minél többször. És egyébként, hogyha mondjuk valaki rádióműsoron keresztül szeretne esetleg veled vagy veletek kapcsolatba lépni, akkor milyen fórumon keresztül tud elérni titeket vagy téged?
Hát Facebookon mindenképpen.
Nyugodtan mondjuk ugye, be a Facebook oldalt.
A weboldalomnak a címe az www.flowlabor.hu. Azért Flow Labor, mert ugye flow az áramlás, és igyekszünk azért egy teljesen szabad áramlást biztosítani a léleknek azáltal, hogy mondjuk így foglalkozunk a gasztrocoachinggal. A Flow Labort azt megtalálják a Facebookon, megtalálják a weboldalt, nyugodtan üzenhet Messengeren, ahol éppen megtalálnak mindenhol.
És aki mondjuk ezután a műsor után kedvet kapott ahhoz, hogy mondjuk általános, mondjuk life coachként elkezdjen foglalkozni a gasztrocoaching témával, hol kaphat képzést, vagy milyen képzési rendszere van ennek a tudományterületnek?
Kidolgoztam egy 5 napos, 50 órás képzést erre a gasztrocoaching irányzatra, és ezt mondjuk szintén a weboldalon megtalálja. Tehát, hogyha life coachként szeretne egy kicsit specializálódni, szeretne egy kicsit egy különlegesebb területre ránézni, akkor ezt nálam tudja megtanulni. Egyébként a coaching oktatás és a coaching végzettség rendszerében most így nem mennék bele, mert ez egy kicsit bonyolult.
Persze.
De, de mondom, ez egy ötnapos képzés.
Így a műsor vége fele konkrétan 3 percünk maradt még a műsorból, hogyha egy pár mondatban össze kellene foglalnod, vagy valamilyen útravalót kellene adnod a fiataloknak, hogyha mondjuk, tehát 20x-30x éves korosztálynak így az étkezéssel kapcsolatban, vagy így a saját életükkel kapcsolatban, mi lenne az a pár gondolat, amit így fontosnak vélsz?
Fú, ez komoly felelősség egyébként.
Pár mondatban, egy maximális percben.
Egyenek kevés mesterséges ízesítő anyagos ételt, mert hogy egyébként fiataloknál tapasztalt és kimutatott az, hogy mivel ugye nagyon sok olyan ételt esznek, ami mesterséges ízesítővel van ellátva, ezért amikor a természetes ízvilággal találkoznak, akkor a számukra már nem elég. Tehát nem elég impulzív, mondok egy példát, sonkás chipset esznek, és amikor elviszi őket az ember mondjuk egy sonkamesterhez, és megkóstoltatja vele a sonkát, akkor ő azt mondja, hogy nincsen sonka íze. Mert hogy az ízlelő bimbói máshogy lettek betanítva igazából. És én azt mondom, hogy érdemes néha egy lépést hátralépni a saját életünktől, és egy kicsit megnézni azt, hogy mondjuk amikor azt érezzük, hogy nem vagyunk éhesek, mégis eszünk, akkor milyen érzelmek mennek keresztül rajtunk, mit érzünk, milyen emlékek jönnek fel, mert ez nagyon sokszor segít abban, hogy mondjuk értelmezzük azt, hogy nem vagyok éhes, mégis ott van előttem egy békönös csilis pizza, és hogy most ezt miért.
Így akkor a műsor végén szeretnénk megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jelenléteddel emelted a műsor színvonalát. Szeretnénk búcsúzni tőletek is, kedves hallgatók, és kérnénk titeket, hogy bármilyen véleménnyel, illetve kérdéssel, akár a műsorral, akár az elhangzottakkal, vagy a jövőben, hogy még milyen témákról szeretnétek tőlünk műsort hallani, jelezzetek vissza az oldalunkon, és akkor szeretnénk búcsúzni tőletek, búcsúzik a két műsorvezető,
Pap Judit
és Nagy Zsolt, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
És minden jót, jó egészséget, és sok sikert kívánunk az köszönöm életedben. Szépen. És nagyon szépen köszönjük még technikai segítőnk a mentének is a munkáját. Köszönjük szépen!
Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsorát hallották.